12. fejezet. A lift. Csak azt adhatjuk, amink van. Aki boldogtalan, nem adhat boldogságot. Aki sikertelen, nem segíthet másokat sikerre. Első kötelességünk önmagunkon segíteni, hogy ne legyünk másoknak teher. Először teremteni, azután adni. Ez az élet vastörvénye. Herbert Newton Casson. Végigjártuk az egyes emeleteket, megismerkedtél a lakások tulajdonosaival. Van itt még azonban egy különleges része az épületnek, amit látnod kell. Ez pedig a lift, melynek varázslatos szerepe felbecsülhetetlen. A lift fog neked segíteni abban, hogy az elakadásokat be tud azonosítani, és a problémákat a gyökerüknél fogva legyél képes kezelni. Az életterületek harmóniája. Bármilyen környezeti változás, munkahelyi behatás, párkapcsolati probléma, vírushelyzet, betegség, hormonális ingadozás, gyermekünkkel kapcsolatos tényező, belső feszültség, stb. Hatással lehet az alvásra, a táplálkozásra, azok rendszerességére, mennyiségére, összetételére és minőségére. Ezért előfordulhat, hogy átmenetileg vissza kell költöznöd egy korábbi lakásba. Ezekben az esetekben a probléma forrását mindig a liftben kell keresned. Ha már sikerül azonosítani, hogy mi a költözés valódi oka, nagyobb eséllyel tudsz fókuszáltan a megoldáson dolgozni. És az addigi tudásod nem vészel, tehát a lift karbantartás után képes lesz téged visszaröpíteni a penthouse lakásba. Látható, hogy a lift gyakorlatilag az egész épület tartó oszlopa, ezért óriási jelentősége van az egyes életterületek minőségének. A különböző életterületekkel kapcsolatos elégedettségi szintünk jelentősen befolyásolhatja a táplálkozáshoz való viszonyunkat. Időről időre érdemes átvilágítani a személyes fejlődés, kreativitás, kapcsolatok, munka, feltöltődés és egészség területekkel kapcsolatos elvárásainkat. Ezek a területek különböző részesedéssel vannak jelen az életünkben, eltérő mértékben hangsúlyosak. Van, aki számára a munka jelent mindent, így elégedetnek is akkor érzi magát, ha sok időt tölthet ezzel a tevékenységgel. Van olyan, aki a baráti kapcsolatait helyezi előtérbe, így ha az elvárásaihoz mérten kevesebb baráti összejövetel valósul meg, akkor kibillen az egyensúlyából. Az, hogy az egyes területeket mennyire tartjuk fontosnak, igencsak eltérő lehet, ugyanakkor mindegyiknek fontos szerepe van a belső egyensúlyunk elérésében, és foglalkozni kell vele. Tulajdonképpen ez egy játék az erőforrásainkkal, időnkkel, energiánkkal és pénzünkkel. Ide-oda csoportosítjuk, hogy fenntartsuk az egyensúlyt. A területek kölcsönösen hatnak egymásra. Gondolj bele, ha munkahelyi gondjaid vannak, pénzügyi gondokkal küzdesz, az kihathat a kapcsolataidra is. Az egészséged minősége befolyásolja minden más életterületed. A rendszeres feltöltődés, szórakozás elmulasztása szintén hatással lehet az egyensúlyodra, a párkapcsolatodra. Életszakaszonként változik az egyes életterületek fontossága és velük szemben támasztott elvárásaink. Fiatal felnőttként valószínűleg nagyobb szerepet kap a karrier és a baráti kapcsolatok, míg középkorúként már inkább a család kapja a nagyobb hangsúlyt. A kor előre haladtával pedig egyre fontosabbá válik az egészségünk, és kisebb érdeklődéssel fordulunk például a személyes fejlődés irányába. Ez teljesen normális folyamat, a lényeg, hogy minden életszakaszban találjunk helyet és módot a kevésbé fontosnak tartott életterületek ápolására is. Most rajzolj egy kört, és oszd fel 5 részre aszerint arányosítva, hogy a következő területekre mennyi fókuszt kívánsz helyezni. Döntés kérdése, hogy az egyes területekre mennyi időt és energiát szeretnél szánni. Ez tükrözi azt is, hogy számodra mik a fontosabbak. Kapcsolatok. Párkapcsolat, szülőgyerek, baráti, munkahelyi, főnök beosztott, stb. Munka, alkalmazotti, vállalkozói, házi munka, ügyintézés. Egészség, táplálkozás, mozgás, lelki folyamatok, stb. Tanulás, személyes fejlődés. Feltöltődés, kreativitás, kikapcsolódás, szórakozás, énidő, hobbi, stb. satíroz be a körcikkek kisebb-nagyobb részét az alapján, amennyi időt sikerült az adott témákkal foglalkoznod a héten, hónapban. A kapott ábra megmutatja, mi az, amit esetleg elhanyagolsz. Hogyan erősíthetnéd a háttérbe szorított területeket? A gyakorlatot hetente havonta rendszeresen elvégezve kirajzolódik egy minta, amiből tanulságokat is le lehet vonni. Az alaphangulatunkat nagyban befolyásolja, hogy életünk különböző szférái között harmónia van-e. Ezért lényeges, hogy beazonosítsuk az elhanyagolt elemeket, és tegyünk a kiegyensúlyozás érdekében. Érzelmi evés és sóvárgás. Az egyensúly kibillenése gyakran az érzelmi evés táptalaja, melynek okait érdemes minél előbb feltárni. Engem elsősorban a saját tapasztalataim vezettek fontos felismerésekhez. Túlevés nálam a karácsonyi időszakhoz volt köthető. De nem ez a lényeg, máskor is lehetett volna. A karácsonyi időszak nálam pár éven keresztül egy több hetes dézsmálásról szólt, ami nyilván túlevéshez vezetett. Mindent megettem, amit csak megkívántam, egészen a rosszul létig. Szilveszter éjszakáig toltam magamba, amit csak jól esett, vagy már nem esett jól, de vitt magával a most lehet érzés. És mivel egész évben tartottam magam, december közepére már annyira ki voltam éhezve, hogy mindent felfaltam, amit csak megvontam magamtól. Volt olyan, hogy egy egész doboz raffaellót ettem meg egyszerre, hogy rá se tudjak nézni egész évben. Mekkora idióta, gondolhatnád. De pont azért ismétlődött meg az ilyen jellegű túlevés a rákövetkező évben is, mert tényleg elértem vele azt, hogy rá sem bírtam nézni az édességre, és egy időre megszűnt a sóvárgás. Most már tudom, hogy ezt okosabban, kiegyensúlyozottabban is lehet csinálni, és nem kell az új évet kötelező diétával kezdeni. A sóvárgás és túllevés jelenségei valóban aktuálisak lehetnek ünnepek környékén, bár azt gondolom, hogy aki rendszeresen vágyódik bizonyos fajta ételek után, az nem csak karácsonykor teszi. Ha kifejezetten erre az időszakra nézve vizsgáljuk a jelenséget, akkor elég lenne annyit mondanom, hogy mivel több cukrot fogyasztunk, emiatt jobban is kívánjuk. Na de a történet nem ilyen egyszerű. A sóvárgás mindig valami hiányérzet megtestesülése, kifejeződése. És ez az esetek többségében nem a valódi éhséggel köthető össze. Magából a sóvárgás szóból is kiderül, hogy itt nem arról beszélünk, hogy megéhezel és eszel, hanem vágyakozol valami plusz után, jellemzően édes vagy sós harapnivaló, nasi, süti után. Hiszen általában nem a borsó főzeléket vagy a rakott brokkolit szoktad megkívánni, hanem mintha a szó magában hordozna egyfajta bűnözést is. Elkezdődik egy folyamat, aminek túlevés az eredménye. Járkálás a konyhába, hűtőajtó nyitogatása, bebetekintés a Svájcba. Megnézed, a gyerekeknek mit hozott a Mikulás. Elindul egy belső dilemma is. Érzed, hogy találnod kellene valamit, ami csillapítja a sóvárgásodat. Pedig nem kellene, mert meghízom, gondolod magadban. Meg különben is, miért nincs önfegyelmem? Á, az a csokika nem fog megártani. De ha megeszem, még többet kívánok majd. Viszont ha nem eszem, meg frusztrált leszek. És különben is, most azonnal szükségem van rá, hogy én milyen akarat gyenge vagyok. És mire megtalálod azt a csokikát, már le is futott az agyadban egy sor párbeszéd magaddal. Innen már csak egy lépésre vagy a túlzott kalóriabeviteltől, a túlevéstől. De elgondolkodtál már azon, hogy valójában miért sóvárogsz? Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ez nem valódi éhség, hanem mindig egy üzenet, aminek mögöttes tartalma van. A sóvárgás valódi szükségletre utal, aminek gyors és egyszerű megoldásaként az evést választjuk. Sokszor pontosan tisztában vagyunk azokkal a helyzetekkel, amelyek a nassolhatnék érzéséhez vezetnek. Ám ahelyett, hogy tartós, hosszú távú és nem mellékesen egészséges megoldási opciót választanánk, inkább az azonnali kielégülést jelentő falatokhoz nyúlunk. Ezzel már be is következett a túlevés. Teljesen hétköznapi példák, Fáradt vagyok, stresszes vagyok, feszült vagyok, unatkozom, nyúznak a gyerekeim, stb. Ugye milyen jól esik egy kis csokika megváltásként, feszültségoldásnak. Sokszor a pihenést próbáljuk a nasikkal kiváltani. Az alvás hiány, a feltöltődés megvonása is fokozhatja a cukros ételek utáni sóvárgást. A túlevéssel valamilyen más szükségletre keresünk gyors megoldást. De melyek lehetnek a túlevéshez vezető sóvárgás mögött meghúzódó lelki okok? Lukács Liza az Éhes lélek gyógyítása című könyvében nagyszerűen megfogalmazza a pszichológiai éhség fajtáit, melyeket gyakran összetévesztünk a fizikai éhséggel. Ingerészség. Az ingerészségnek nevezett jelenség gyakori háttéroka lehet a falásrohamoknak, nassolásoknak, így a túllevésnek. Az idegrendszerünk éhes az ingerekre, látványra, illatokra, ízekre, érintésre, kapcsolatokra. A szürke hétköznapok tompítására bevetett lakomák, izorgiák adják a nap fénypontját. És bár ilyenkor tompul az ürességérzet, a tényleges hiányérzet valójában megmarad. Tipikus ingerhiány állapot a szülést követő időszakban gyermekével otthon maradó édesanyáknál tapasztalható. Magyarázni sem kell túlságosan, ahogy elmaradnak a felnőtt kapcsolatok, beszélgetések, az étel feszültségoldó, jutalmazó szerepe, az ízek és a látvány helyettesíti a párkapcsolati ingereket, beszélgetést. Kapcsolat és elismeréséség. Ugyanebben az életszakaszban megfigyelhető a kapcsolatéség és az elismeréséség is. Az a rengeteg szerep, amiben manapság helyt kell állnunk, magával vonza az elismerés igényét minden területen. Folyamatos megfelelési kényszerünk van, és ha ez önértékelési problémákkal és önbizalomhiánnyal is társul, akkor szinte lételemünké válik a folyamatos elismerés keresése. Ezek hiányában pedig szinte kézenfekvő és azonnali megoldásként kapjuk elő a jégkrémet vagy az esti jutalmazó csokit, és már megint eljutottunk a túlevésig. A sóvárgás mögött gyakran szeretethiány és önértékelési probléma van. Strukturális éhség. A strukturális éhség akkor jelenik meg, amikor az illető életében rendszertelenség tapasztalható, vagy olyan életmódbeli szokásokat, étrendet, mozgásformát igyekszik tartani, ami hosszú távon egy cseppet sem beilleszthető az alapvető életvitelébe. Fokozatosság barátunkkal az oldalunkon, mind az étkezésben, mind a mozgásban tartható és tényleg eredményes változtatások iktathatók be. A strukturális éhség akkor is megjelenhet, amikor az időbeosztás felett semmilyen belső kontroll nincs jelen. Amikor a napot a gyerekek napirendje, a munkahelyi teendők és a mindenki máshoz való alkalmazkodás irányítja. Ha semmilyen belső kontrollod nincs a napodra vonatkozóan, és inkább a napok irányítanak téged, akkor az evés feletti kontroll megszerzésének esélye is nehezebb. Eszel, amikor idő jut rá, mert eléd tették, és nem illik visszautasítani, vagy mert olyan gusztusos. Belső kontrollal rendelkezve viszont azt is figyelembe veszed, hogy valóban éhes vagy-e. Cselekvési éhség. A férjem szerint az élet egyik legveszélyesebb dolga az, ha valaki unatkozik. Gondolj csak bele, a testvérek általában akkor kezdik el piszkálni egymást, ha unatkoznak. Ha valaki unatkozik, nem gondolkodik vagy agyal valamin, akkor tuti valami hülyeséget fog kitalálni, vagy kódorog a konyhában némi harapnivaló után sóvárogva, hogy kizökkenjen ebből az állapotból. Ami a cselekvési éhség miatti falásrohamokat és túlevést illeti, az az érdekes, hogy akkor is beszélhetünk unatkozásról, ha éppen úgy tűnik, hogy ezer dolgunk van. Amikor kizárólag rutinszerű feladatok teszik ki a mindennapjainkat, melyek semmiféle kihívással nem járnak. Megküzdési stratégia. A túlevés mögött még számos gyerekkorból hozott szokás, szülői minta, szeretet, tisztelet és vagy figyelemhiányból adódó önértékelési problémák is meghúzódhatnak. Jó, de mégis mivel tudom megelőzni a túlevést? Tehetnéd fel a kérdést teljesen jogosan. Minden ott kezdődik, hogy felismered a helyzetet, és megérted, hogy mi zajlik benned. A megoldás attól függ, hogy mennyire tudatosítod az állapotot. Az egész utazásunk azzal kezdődött, hogy megvizsgáltad, mi vezetett a jelenhez.
Milyen sikeres és sikertelen próbálkozásaid voltak a túllevés megakadályozására, illetve a fogyásra?
Tedd fel újra a kérdést magadnak, hol tartasz most? Mit teszel, vagy nem teszel meg azért, hogy változtass, változz? Ez egy kulcsfontosságú lépés, amit nem érdemes megspórolni. Felelősségbarátunk mindvégig mellettünk volt, és akkor sem hagy cserben, amikor a hűtő előtt állva azon töprengesz, hogy a pillanatnyi kielégülést válasz, de a hosszú távú céljaid elérésével szemben. Az egyéni felelősségvállalással járó szabadság abban mutatkozik meg, hogy a döntés lehetősége a te kezedben van, és te irányítasz. Azt is jó, ha tudod, hogy a fogyasztóbogyókat gyártó cégek mind a tehetetlen gyermeki hozzáállást és a sóvárgást használják ki, mivel tudják, hogy aki kiengedi a táplálkozása feletti kontrollt, és rendszeresen túleszi magát, az bármilyen fogyást ígérő tablettát képes bevenni. Szóval nálad az irányítás. A sóvárgás ellenére eldöntheted, hogy megeszed-e azt a szelet tortát, vagy sem. És itt szeretném egy törvényszerűségre felhívni a figyelmedet. Mégpedig arra, hogy minden cselekedeted valamilyen szándékkal történik, és valamilyen okozattal, következménnyel jár. Ha engedsz a sóvárgásnak, az túllevéshez vezet. Viszont felelősen hozott döntésekkel elérheted a fogyással kapcsolatos célodat is. Nem véletlenül fektettünk akkora hangsúlyt a célkitűzésre a negyedik fejezetben, mert a reális célkitűzés épp olyan fontos a sóvárgás és a túllevés leküzdésében, mint a felelősségvállalás és az irányítás. Akik megtapasztalták már a gondolat teremtő erejét, azok azt is tudják, hogy a célok kitűzése, megfogalmazása elengedhetetlen a sikerhez. Ha ott lebeg a reálisan kitűzött célod, hogy lefogy, akkor azt minden egyes döntéshelyzetben előveheted. Segíteni fog választani az azonnali kielégülést nyújtó jutalomfalatok és a hosszú távú céljaid elérését támogató cselekvés között. Következő lépésként gondold át, hogy mely területeket hanyagoltad el az utóbbi időben. A mozgást? A magadra fordított időt? A kapcsolataidat? Vagy valamilyen alkotó tevékenységet, amelyre egyébként lenne igényed? És amikor konkrétan ott állsz a hűtő előtt, akkor először is tedd fel magadnak a kérdést, hogy valóban éhes vagy-e. Mitől lesz az jobb, ha ezt most megeszed? Elégedett leszel, vagy bűntudatod lesz? Ezt a pillanatnyi élvezetet akarod választani, vagy a hosszú távú céljaidat akarod elérni? Te döntesz, és vállalod érte a felelősséget. Bennem ez általában úgy zajlik, hogy ha nagyon megkívánok valamit, és úgy döntök, hogy megeszem, akkor jó ízűen elfogyasztom. Nem társítok hozzá a bűntudatot, viszont arra határozottan figyelek, hogy csak a minőségit, a kedvencemet választom, és nem egy kakaós étbevonóba mártott csoki Mikulást, vagy bármit, ami fellelhető. A bármi számomra nem elég jó. Igényes vagyok a testemre, és ha kényeztetni szeretném, az gondosan kiválasztott finomsággal teszem. Mert természetesen nálam is vannak időszakok, főleg a menstruációt megelőző napokban, amikor jobban kívánok ezt-azt. Tudom, hogy ilyenkor nem valamilyen más hiányérzet pótlásáról van szó, így nem is csinálok belőle lelki gyötrődést, hogy engedjek-e a testem jelzéseinek. Idáig eljutni nem volt könnyű. Megkülönböztetni a valódi éhséget a sóvárgástól eleve feladat, de hogy kívánóság és kívánóság között is van különbség, azt már tényleg csak kellő önismeret mellett lehetséges megfigyelni. A másik taktikám az, hogy amikor csak lehet, mozgással kompenzálok. Az emberek általában túlbecsülik azt, hogy mozgással mennyi energiát lehet elégetni, és alábecsülik azt, amennyi kalóriát egy nap elfogyasztanak. A karácsonyi kéthetes túllevés nem lehet egy-egy kiadós sétával kompenzálni. Ha minden nap csak egyetlen torta szelettel leszünk többet, mint amennyire szükségünk lenne, akkor 2 hét alatt 1 kiló zsírtöblet gyorsan elérhető, amit körülbelül 42 órányi sétálással lehet elégetni. Az én üzenetem az, hogy a gondolat és a cselekvés között érdemes megállni egy pár percre, és tudatosan meghozni egy felelős, felnőtt döntést a túllevés elkerülésének érdekében. Már az is sokat segít, ha fel tudod ismerni azokat a démoni helyzeteket, amikor étellel szeretnéd csillapítani a feszültséget, jutalmazni magad, vagy enyhíteni a bánatodat. Ezekre a helyzetekre kell kidolgoznod olyan stratégiát és szokásokat, melyek segítségével nemet mondhatsz a pluszfalatokra. Hogy az elején említett saját példát visszahozzam, azt kellett tennem, hogy megváltoztatom azt a fajta gondolkodásmódot, hogy csak karácsonykor lehet enni bármit, és maximálisan ki kell használni ezt az időszakot. Miután egész évben többnyire kiegyensúlyozottan étkezem, nincs szükségem arra, hogy decemberben feltankoljak. Nem vonom meg magamtól teljesen a finom falatokat, viszont nagyon figyelek a mennyiségre, a minőségre és az időzítésre. Például két étkezés között nincs olyan, hogy csak bekapok valamit. Így el tudom kerülni a túlevést. Mindenkinek megvan a maga démonja. Nekem például nem esett nehezemre leszokni a cukorról, és ha nagy ritkán megkívánok valami édességet, akkor magamnak készítek olyat, amiről tudom, hogy jó és tápanyagdús. És bár a karácsonyi többhetes időszak nem jelent kihívást, a svédasztalos étkezések még mindig emlékeztetnek arra, hogy az önismereti munka nem ért véget, és van még mind dolgozni. A felemésztő stressz oldása. A mindennapok kihívásaival való hatékony megküzdési stratégia kialakítása létfontosságú a szervezetünk egyensúlyának fenntartásában. Ma már nem kizárólag a klasszikus értelemben vett stresszel szemben kell védekezési mechanizmusokat felállítanunk. Az általában értett stressz alatt sokan a munkahelyi feszültségforrásokat, túlterheltséget, kimerültséget értik, holott a stressz által kiváltott biokémiai folyamatok a testben kevésbé nyilvánvaló forrásokból is táplálkozhatnak. Habár a stressz egyben lételemünk is, hiszen hatására vagyunk képesek túlélni, üs vagy fus reakció, ha túl hosszú ideig fennáll, akkor egészségügyi következményei is lehetnek. A napi szintű feszültség, szorongás, idegeskedés, ingerlékenység és türelmetlenség krónikus stressz jelenlétére utalhat. A stressz közvetlen hatásaként a szervezet homeosztázisa felborul, melyre a test, az idegrendszer, az endokrin és immunrendszer stimulálásával, ingerlésével reagál. Ezeknek a rendszereknek a reakciója számos fizikai változást idéz elő, amelyek rövid vagy hosszú távú hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. A feszültséget keltő ingerekre az emberi szervezet különböző szakaszokban reagál. A stresszkeltő esemény megjelenésekor az energiatartalékok felkészülnek az alkalmazkodáshoz, megemelkedik a vérnyomás, a pulzus és a vércukorszint. Beindul a stresszhormonok, az adrenalin és kortizol fokozott termelődése. Idővel viszont az energiatartalékok kimerülése miatt a szervezet ellenálló képessége csökken, az immunrendszer legyengül. A stressz csökkentésének elsődleges módja a forrás megkeresése és kiiktatása. Az életszerűséget figyelembe véve erre sok esetben korlátozottak a lehetőségek. Gyakran a munkahely jelenti a fő problémaforrást, amihez számos esetben még annak ellenére is ragaszkodnak az emberek, hogy a folyamatos stressz már fizikai tüneteket produkál. Elgondolkodtató lehet, ha úgy érzed, hogy a munkád és az egészséged között választanod kell. Normális esetben ennek a kettőnek nem egymás ellen kell működnie. Gondold végig, mi az, amin tudsz változtatni. Mire van ráhatásod? Van olyan, amin tudnál változtatni, de nem akarsz, mert így kényelmesebb? Ez is egy döntés. A stressz kiváltó gyökérokok megtalálása és eliminálása időbe telik, türelmet és céltudatosságot követel. Ebben az időszakban és azután is hasznos lehet olyan technikák elsajátítása, melyek a stressz romboló hatásait keretek közé szorítják. Meditáció. Az elme felszabadítója. A meditáció alapjain nem bonyolultak, sőt egyszerűbbek, mint azt elsőre hinnéd. Ha eddig azért nem akartál meditálni, mert úgy gondoltad, hogy ehhez különleges tudás, bizonyos testhelyzetek felvétele és sok idő szükséges, akkor van egy jó hírem, ez nem feltétlenül van így. Nem kell követned bármilyen keleti vallás előírásait sem. Sokféle meditációs technika létezik, és ezeknek csak egy része vallási rituálé vagy bonyolultabb lelki gyakorlat. Van, aki szerint minden olyan tevékenység ide tartozhat, ami lelkünk épülését, a belső béke megtalálását szolgálja. Tágabban értelmezve így az olyan cselekvés is meditációnak számít, mint az alkotás, festés, az éneklés, vagy akár egy csendes séta a természetben. Szűkebb értelemben azokat a gyakorlatokat értjük meditáció alatt, amelyeket ellazult állapotban, célzottan a mentális és ezáltal a fizikai állapotunk javulása, harmonizálása érdekében végzünk. Vannak olyan módszerek, amelyek az ellazulást, a pozitív stresszkezelést szolgálják, és vannak, amelyek egy kicsit tovább mennek ennél. A lelkünk gazdagodását tudjuk velük elérni. A meditáció olyan szellemi gyakorlatok gyűjtőneve, amely magába foglalja a koncentráció, a szemlélődés és az absztrakció különféle technikáit, és amely elősegíti a fokozott öntudatot, a szellemi megvilágosodást, valamint a fizikai és mentális egészséget, határozza meg a Wikipédia a fogalmat. Bár a szellemi megvilágosodás egy kicsit megfoghatatlan fogalom, a többi felsorolt cél érdekében érdemes lehet a számodra megfelelő, könnyű meditációs gyakorlatot megkeresni. Most valószínűleg ezt gondolod, de hát erre nekem nincs időm, se energiám, örülök, ha aludhatok éjjel. Teljesen érthető, ha ez esetleg felmerül benned. Nagyon sokunkban megfogalmazódik ez, hiszen rengeteg területen kell helytállnunk, és sok kihívással kell megküzdenünk. De pontosan ezért van szükségünk a lelkünk ápolására. Egyszerű meditációval is annyira megkönnyíthetjük a saját helyzetünket, hogy erősebbek lehetünk, így valójában többszörösen visszakaphatjuk a gyakorlatra fordított időt és energiát. Ha megérted a meditáció alapjait, akkor már nem is lesz olyan idegen. Látni fogod, hogy megvalósítható. Ezért, ha csak néhány percet van naponta erre, akkor se tedd le itt a könyvet, hanem olvasd tovább, kérlek. Miért olyan fontos a lelkünk ápolása, a pszichés állapotunkra való tudatos odafigyelés? Világunkban minden mindennel összefügg, ez a holisztikus gyógyászat és a meditáció alapja is. A testi folyamatok zavarainak lelki okai is vannak, ezért nem elég önmagában a megfelelő táplálkozás és mozgás. Tudtad, hogy a gondolataid, a lelki állapotod üzen a sejtjeidnek, olyannyira, hogy ez a DNS működését is befolyásolja? A Frontiers in Immunology folyóiratban publikált cikk szerint a kutatás során végzett testelme gyakorlatok módosították a gének működését, a meditáció megakadályozta azokat a folyamatokat a génekben, amelyek gyulladást okoztak volna stressz hatására. Az epigenetikus öröklődés jelenségéből is következtethetünk arra, hogy a lelki állapotunk hat a génállományunk működésére. A traumák eredményei, a különböző lelki állapotok átöröklődnek az utódokra. A New York-i Mont-Sinai Orvosi Egyetem kutatói végeztek egy kutatást, amelynek során azt találták, hogy a holokauszt túlélők gyermekei sokkal hajlamosabbak a poszttraumás stresszre és depresszióra, mint azoknak a szülőknek a gyermekei, akik nem szenvedtek el ilyen jellegű traumákat. Ezzel a jelenséggel sokat foglalkozik hazánkban orvos Tóth Noémi pszichológus. Ha a rossz élményeket feldolgozzuk, akkor leállíthatjuk azt a folyamatot, amely tovább örökítené. Ennek egyik eszköze lehet a meditáció. Orvos Tóth Noémi szerint a rendszeres meditáció hatására új idegi kapcsolatok alakulnak ki az agyban, bizonyos agyi területek megvastagodnak. Új képességeket nyerünk, és könnyebben fel tudjuk dolgozni a traumákat. Ezzel nem csak magunknak, hanem utódainknak is jót teszünk. Így már nem fogják átvenni lelki sérüléseinket. Értük is ápolnunk kell a lelkünket, mert lelki állapotunk hatással van születendő gyermekeinkre is. Miért nem elég egyszerűen gondolkodni az élet dolgairól? Sajnos csupán logikával, sok szakirodalom elolvasásával nem érhetjük el ugyanazt a hatást. A biológiai magyarázat az, hogy akkor tudunk feltöltődni igazán, ha a jobb agyfélteke aktív. Ez a meditáció során megvalósul. Ennek jelentőségére professzor dr. Bagdi Emőke hívta fel a figyelmet Pszichofitness című sorozatában. Lelki oldalról megközelítve pedig arról van szó, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat, keressük a választ az élet legmélyebb kérdéseire, holott számos jelenséget nem tudunk értelmezni. Nem tudjuk elég jól megmagyarázni az okokozati összefüggéseket. Én központúan gondolkodva gyakran kérdezhetjük magunktól egy-egy esemény bekövetkeztével, hogy miért pont én, miért történik mindez. Jó magam is mindig mindennek az okát, az értelmét, a jelentését és célját keresem. Nem hiszem, hogy vannak véletlenek. Oly sokszor bebizonyosodott már az életemben a sorsszerű találkozások, események, emberi kapcsolódások által. Viszont már nem agyalok egy döntésem előtt órákig azon, hogy vajon mi lesz az értelme, a haszna. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem mérlegelem a lehetséges kimeneteleket, csupán minimalizáltam az átgondolásra szánt időt. Túl értékes ahhoz, hogy kiessek a jelenemből hosszú időre. Normális emberi dolog, hogy jobban szeretnénk érteni a dolgok hátterét, igényünk van a tanulságok levonására. Elképzelhető azonban, hogy önmagában a racionális átgondolás nem vezet eredményre. Sőt, engem kifejezetten befeszített korábban az, amikor az órákig tartó agyalás, elmélkedés nem adott válaszokat. Nemhogy megnyugtató válaszokra nem találtam rá, de még frusztráltá is tett, az elvesztegetett időmről nem is beszélve. Az egyszerű meditációs gyakorlatok is tudnak működni. Azért, mert minden gondolatunknak hatása van. Életünkre, egészségünkre, de még a környezetünkre is. Minden ember egy nagy, hatalmas, közös energiamezőt alkot az őt körülvevő világgal, ahol minden mindennel összefügg. Gondolataink rezgése a fizikai dimenziókon túl is érződhet. Ha ismersz olyan embert, akire illik az energiavámpír jelző, akkor tudod, miről beszélek. Ő az a fajta személy, akinek a társaságában, vagy akár telefonon hallgatva egyre leszívottabbnak érzed magad. Mintha percről percre szipolyoznák ki belőled az életenergiát. Egy-egy ilyen találkozás, beszélgetés után úgy érzed magad, mintha darabokra hulladtál volna. Ugyanakkor ennek az ellenkezője is létező jelenség. Biztosan van a környezetedben olyan ember, akinek a társaságában feltöltődsz. Lendületet, energiát ad a jelenléte. Az ismerőseim visszajelzése alapján én ebbe a kategóriába tartozom.
Ha belegondolok, hogy mi lenne, ha az előbbi típusból lennének többen a Földön.
Meditációs technikák százait írhatnánk le, ha mindegyiket beszeretnénk mutatni, amit eddig gyakoroltak a világon. Most azok közül szeretnék néhányról szót ejteni, amelyek egyszerűbbek és otthoni környezetben is gyakorolhatók. Sok egyszerű meditációs technika, illetve feszültségűző gyakorlat közül választhatsz világnézetednek, egyéni ízlésednek megfelelően. Gyógyító önszuggesztió. Bagdi Emőke mutatta be a Pszichofitness című előadás sorozatában. Ez az egyik leggyakorlatiasabb, legegyszerűbb meditációs technika, amellyel hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez. Ennek lényege, hogy pozitív üzeneteket küldünk a problémát jelző szervünknek, a sejtjeinknek és belső folyamatainknak. Természetesen fontos annak kivizsgálása is, hogy nincs-e valamilyen szervi probléma a háttérben. Érdemes képi hasonlatokat használni ilyenkor, mert a jobb agyféltekének van közvetlen kapcsolata a szerveinkkel, és annak nyelve képi. Például magától tudja a természetes ritmusát, ahogy a lábam tudja a lépések természetes ritmusát. Fogalmazzunk ki jelentő módban és jelen időben, egyszerűen, röviden. A jobb agyféltekénk nem érti a tagadást, például nem fáj a fejem, helyett gondoljuk ezt. A fejem kristálytiszta, éber, nyugodt. A jobb agyfélteke erre válaszol oly módon, hogy az ennek megfelelő utasításokat továbbítja a sejteknek. Kössük a gyakorlatot naponta ismétlődő eseményhez, például végezzük minden felkelés után vagy lefekvés előtt, így nem fog kimaradni, és ahhoz, hogy jól működjön, gyakorolni kell. Legalább 28 napon át kell végezni napi 2-3 alkalommal, és egyszerre csak egy önszuggesztív feladattal dolgozzunk. Nagyon jó, ha hívunk egy társat a gyakorlathoz, akivel utána megbeszélhetjük élményeinket. Vezetett meditációk. Valamilyen konkrét céllal végezzük őket. Lehet például gyógyító, alvást segítő, lelki békét célzó vagy szeretett meditáció. Számtalan példát találhatunk ilyen típusú technikára. Itt a vezető által elmondottakat próbáljuk követni ellazult állapotban. Fontos, hogy bízz ebben a személyben, és tudd, hogy miről fog szólni az adott meditációs gyakorlat. Ha nem válogatsz ilyen módon, akkor előfordulhat, hogy olyan meditációra bukkansz, ami összezavar. Nem is mindegyik mondható egyszerűnek. Tehát érdemes gondot fordítani a számodra legmegfelelőbb vezetett meditáció kiválasztására. Egy jó példa lehet Balogh Béla gyógyító fény meditációja. Ez már nem csak a saját magunkra, hanem szeretteinkre, sőt országunkra és az egész emberiségre is irányul. Pontosan azért, amit a gondolataink hatásáról írtam korábban. Az előadás első részében megismerheted a csakrák szerepét és az azokat blokkoló jelenségeket. Ezáltal érteni fogod azt is, hogy mit miért teszel a meditáció közben. Ez a gyakorlat már egy kicsit határeset abból a szempontból, hogy mennyire sorolhatjuk az egyszerű meditációs technika témakörébe. Ima. Imádkozhatunk a saját szavainkkal, vagy ami a legelterjedtebb, egy adott ima szöveget mondogatva. A zsoltárok éneklése is egyfajta lelki gyakorlat. A legfontosabb az, hogy őszinte legyen, bármit választunk is. Mantrázás. Ennek során egy szót, szótagot vagy mondatot ismételgetünk, ami olyan dolgokra vonatkozik, amit szeretnénk magunkban megerősíteni. Ének formájában is tehetjük. Saját technika létrehozása. Egy barátom saját technikát dolgozott ki magának az elméje lecsendesítésére. Kisgyermekes édesanyaként nem sok alkalma van arra, hogy ellazuljon egy csendes környezetben, de megtalálta azt a pár szabad percet a napi rendjében, amit meditációra szán. Ez nagyrészt imából és egyben a célokra való összpontosításból áll. Mindig a fény vizualizálásával kezdi, elképzeli, hogy így kapcsolódik a teremtőhöz, mindennek a forrásához, akinek tulajdonsága a tiszta szeretet és bölcsesség, és ezt képileg fényként jeleníti meg. Ezután hálát ad az aznapi jó dolgokért és az állandóan jelenlévő jókért. Majd segítséget kér a megoldandó problémákhoz, feladatokhoz oly módon, hogy először a fő életcélját nevezi meg. Szeretetben élni. Ebből indul ki, ennek rendelődik alá az összes többi célja. Azt tapasztalta, hogy mióta bevezette a napi rendjébe ezt a gyakorlatot, azóta 2 éves kislánya ritkábban sír feléjjel. Tehát nem csak magunkért érdemes megtalálnunk a számunkra ideális egyszerű meditációs technikát. A saját lelkiállapotunk hatással van a környezetünkre, családtagjainkra. Ami minden egyszerű meditációs technika esetében közös, az az ellazulás szükségessége. Teljesen természetes, ha ez elsőre nem megy olyan könnyen. Ha valakinek azt mondják, nyugodj meg, vagy lazulj el, attól lehet, hogy még jobban befeszül. Azért fog még inkább szorongani, mert nem tud ellazulni. Segíthet, ha először még jobban befeszíted az izmaidat, majd elengeded őket. Adott hanguk ismétlésével és rezgetésével békés állapotba hozható az idegrendszer. A testhelyzet miatt ne aggódj. A lényeg, hogy kényelmes legyen számodra, nem szükséges lótuszülést vagy bonyolult jóga pozíciót felvenni. Szintén közös pont a különböző technikák között a rendszeresség fontossága. Találd meg azt az eseményt, amely minden nap szerepel az életedben, és utána alkalmad van egy kis ellazulásra. Lehet ez reggel felkelés után, lefekvés előtt, fogmosás után, bármikor, amikor számodra lehetséges. Az időponthoz kötött gyakorlás kisebb eséllyel fog kimaradni. A meditációnak bizonyos esetekben olyan hatásai lehetnek, hogy felszínre hozhatnak régi traumákat, kellemetlen érzéseket. Aki pszichiátriai kezelés alatt áll, vagy úgy érzi, hogy nagyon instabil a lelki állapota, inkább szakembertől kérjen tanácsot arra vonatkozóan, hogy milyen meditációs technika lehet számára biztonságos. Megéri megkeresned a számodra megfelelő gyakorlatot, mert önmagadon túlmutató pozitív hatásokat érhetsz el lelki egyensúlyod megteremtésével. Légzés technika. A stresszkezelő technikák között szerepelnek a különböző légzőgyakorlatok is. Az alvás témakörénél említett jóga légzés csak egy a számtalan hatékony praktika közül. Pillanatnyi feszültségoldásként a mély és lassú hasi légzés elsajátításának is nagy hasznát veheted. Alapnyugalmi állapotban is a hasi légzést javaslom, mert sokkal egészségesebb, mint a rövid, mellkasi légzés, amit a legtöbb ember végez. A vizualizációnak kiemelt szerepe van a hatékonyságban. Képzeld el a lassú levegővétel közben, hogy egy számodra kedves, pihentető helyen vagy. Erdőben, a tengernél, a nagyitházában, bárhol, ahol nyugodtnak érzed magad. A hosszú kilégzés során pedig gondolj a feszültségre füstként, amely fokozatosan kiáramlik belőled. Ezt a fókuszált be- és kilégzést ismételd meg legalább 10-szer. Autogén tréning. Az autogén tréning segít egy olyan koncentrált figyelem kialakításában, amellyel megtanulunk valóban figyelni testünk működésére, jelzéseire, üzeneteire. Testünk ugyanis folyamatosan közvetít nekünk fizikai és mentális egészségünkről. A tréningen elsajátított gyakorlatok által pedig megtanuljuk ezeket az üzeneteket meghallani, és segítségükkel megtalálni testi-lelki egyensúlyunkat. A relaxációs gyakorlatok segítségével az elménk egyre otthonosabban fog mozogni az alvás és az ébrenlét állapota között, így befolyásolni tudjuk testünk önregulációs rendszerét, ezáltal a szívritmusunkat és a légzésünket is. Hatékonyan és természetes módon tanuljuk megkezelni a stresszt a magunkra irányuló passzív koncentrációval, odafigyeléssel. Az autogén tréning egyedisége abban rejlik, hogy ameddig a nyugati világban elsősorban azokat a dolgokat tartjuk értéknek, amelyek valamilyen produktumhoz, eredményhez kapcsolódnak, addig ez a módszer a befelé figyelés, a magunkba való elmerülés és ellazítás által nyújt kézzelfogható kapaszkodókat jóllétünkhöz és elégedettségünkhöz. A gyakorlatok végzése számos előnnyel jár. Hozzásegít a pszichés egyensúlyunk eléréséhez, természetes módon csökkenti a stresszt, enyhíti a pszichoszomatikus tüneteinket, nyugodtabb, mélyebben alvást biztosít, fokozza a teljesítményünket, növeli a fizikai tűrőképességünket, mélyíti az önismeretünket. Az autogén relaxációs tréning elsajátításához képzett szakember segítségével körülbelül 15-20 alkalom szükséges. Ez idő alatt otthon is naponta többször végezzük a gyakorlatokat, amelyek elsajátításával elérhetjük a vágyott egyensúlyi állapotot életünkben. Illóolajok. Az eszenciális olajok használatát széles körben elfogadottnak tekintik, ha a betegségek tüneteinek enyhítéséről, az immunrendszer erősítéséről és természetes egészségmegőrzésről van szó. A különböző növényi részekből kivont olajok a gyógynövényekhez képest akár 50-70-szer erőteljesebb hatást válthatnak ki. Egy csepp minőségi borsmenta illóolaj akár 28 csésze borsmenta teának felel meg. Fontos, hogy a megfelelő illóolaj kiválasztásakor tanúsítvánnyal rendelkező, tiszta, szennyező anyagoktól mentes terméket válasszunk. Egy illóolaj szakértő segíthet abban, hogy adott problémára célzottan javasoljon olajat, és megmutassa annak hatékony felhasználási módját. Az illóolajok számos területen alkalmazhatók, köztük a feszültség oldására, a mindennapi kihívásokkal való megküzdés támogatására. Az aromatouch technika a gondosan kiválasztott illóolajok használatát az érintés erejével kombinálva ellazítja a testet és lecsendesíti az elmét. Bárki számára könnyen elsajátítható technika, melyet alkalmazhatunk mindazokon, akikkel törődünk. Az Aroma Freedom technika pedig egy olyan módszer, amelynek segítségével a negatív gondolatok, érzések és emlékek az illatok közreműködésével feloldhatók. Boldogságszokások. A liftben kapott szerepet a boldogság témaköre is. Azt gondolnád, hogy nem kapcsolódik az életmódváltáshoz, mégis a legnagyobb mértékben befolyásolja az életminőségünket. A következő gondolatmenettel szeretném a boldogság fogalmát egy picit más nézőpontból megközelíteni. Ha csak ezt az egy részt viszed magaddal a könyvből, már megérte megírnom. Bármennyire hihetetlenül hangzik is, a boldogság vezet a sikerhez, nem pedig fordítva. Sokan azt gondolják, hogy ha lefogynak, akkor boldoggá válnak, ám ez csalóka. Valójában az egyik legnagyobb dolog, ami megakadályozza a fejlődést, az a feltételezés, hogy ha megtaláljuk a sikert, a boldogság magától fog jönni. Gondoltad már valaha, hogy ha mondjuk megkapsz egy adott munkát, ha lesz sok pénzed, ha lefogysz, akkor boldog leszel? Mi van, ha a boldogság a feltétele minden másnak? Ha az egészségnek, a szeretetnek, a jólétnek, bőségnek mind feltétele a boldogság? Mi van, ha a legtöbben nem igazán tudjuk, hogyan legyünk boldogok, helyette azt gondoljuk, hogy majd valami mástól megkapjuk a boldogságot? Eleinte egészen biztos, hogy határtalan boldogságot fogsz érezni, ha lefogysz, már ha ez a kitűzött célod. Aztán eltelik néhány hónap, megszokod a külsődet, a környezeted is megszokja, tehát a pozitív visszajelzés is egyre kevesebb lesz, és már nem fog elégedettséggel eltölteni pusztán az, hogy jó alakod van. Belső elégedettség nélkül nem fogsz tudni teljes életet élni. Mindjárt jön a magasabb fizetésre, az optimális testsúlyra, a tökéletes egészségre, az igaz szerelemre, meghittségre, szenvedélyre vágyunk, ám mindez mit sem ér, ha nem tanulunk meg belül boldognak lenni. Ha megtaláljuk belül a boldogságot, akkor mindazt, amire vágyunk, könnyebben meg tudjuk szerezni. Mielőtt teljesen átváltanék motivációs előadói szerepbe, felsorolnék pár boldogságszokást, ami segíthet a belső boldogság megtalálásában. Döntsd el, milyennek látod és érzed a boldogságot. Mit tesz téged valóban boldoggá? Mivel gyakran próbáljuk meg a saját boldogságunkról alkotott képünket összehasonlítani másokéval, válaszunk először valószínűleg automatikus és átgondolatlan lenne. De szállj erre egy kis időt, és gondold végig, írd le azokat a dolgokat, melyektől felcsillan a szemed, melyek boldoggá tesznek, mosolyra fakasztanak és felderítenek. A boldogság keresése ott kezdődik, hogy átgondolod és meghatározod a fogalmat, ahogyan az a leginkább igaz a mostani életedre. Írj egy listát gondolatokról, amelyek boldoggá tesznek, áldásokról, amelyekért hálás vagy, és tevékenységekről, amelyek örömmel töltenek el. Legyen a barátod a mai nap. Sokan úgy érik le az életüket, hogy a holnapot, a jövő hetet, a jövő évet várják ahelyett, hogy megbarátkoznának a mával. Ha majd ez és ez történik, akkor és csak akkor leszek boldog, ugye? Ne toljuk el a boldogságot valami jövőbeli időpontra, válasszuk a jelent, hiszen minden napnak célja van, és minden pillanatot meg kell ragadni, a jelenre koncentrálva. Ne agyald túl a dolgokat. A cselekvést megelőző túlgondolás sok esetben gátat szab annak, hogy végre lépéseket tegyünk egy ügyünk érdekében. Előfordult már veled, hogy végül nem vágtál bele egy eltervezett folyamatba, mert elvesztél a vége láthatatlan kérdésekben és önmagad megkérdőjelezésében? Gyakorlatilag azelőtt feladtad, mielőtt megpróbáltad volna. Nos, ha a szíved azt súgja, hogy cselekedj, és hallod, ahogy bátorít a tudatalattid, akkor ne gondold túl, hanem vágj bele. Koncentrálj a jó kimenetelre. Az energiád abba az irányba fog elmenni, amerre célzol. Te választod meg, hogy a pozitívumokra vagy a negatívumokra fókuszálsz-e. Sokan arra koncentrálnak, hogy mi sikerülhet félre, ahelyett, hogy mi sikerülhet jól. Amikor valami felmerül, az agyunk rögtön arra ugrik, hogy nem, nem, ez nem jó. Mi van, ha ez vagy ez történik, vagy ne adj Isten, mi van, ha? Nos, ha azt tapasztalod, hogy bekúszik a mi van, ha, akkor le kell állítanod, és véget kell vetned a baljós gondolatoknak. Abba tegyél erőfeszítést, ami jól sikerülhet. Ne legyen elvárás egy konkrét kimenetel. Túl gyakran előre meghatározzuk, hogy milyennek kell lenniük a különböző kimeneteleknek. Ha ebben a hónapban lefogyok 5 kilót, akkor az 5 hónap múlva mínusz 25 kiló, szuper! Aztán, ha nem ez történik, eltűnik a boldogságod. Tony Robbins szerint, mi van, ha az élet értünk, és nem ellenünk történik? Mi van, ha a második hónapban tapasztalt stagnálás mögött valamilyen hormonális egyensúlyvesztés áll, ami nagyon is jó, hogy kiderül? Mi van, ha minden okkal történik, és megvan a határozott jelentése annak, ha az élet más irányba terel. Ez persze nem azt jelenti, hogy adjuk fel a célunkat, hanem azt, hogy ne ragaszkodjunk túlságosan egy konkrét kimenetelhez. Tedd a kudarcot a szövetségeseddé. A kihívás elején beszéltem a kudarcról, és a boldogság szokások kialakításakor is fontos megemlíteni. Lehet, hogy úgy nőttünk fel, hogy a kudarc rossz dolog, ám az igazság az, hogy a siker legfőbb építőköve. Winston Churchill azt mondta, a siker az, amikor egyik hibát a másik után követjük el töretlen lelkesedéssel. Ha nem hibázol, az általában azt jelenti, hogy nem próbálkozol elég keményen, és nem próbálsz ki új dolgokat. Változtasd meg a kudarc jelentését a fejedben, és mondd azt, hogy ez most nem sikerült, holnap valami újjal próbálkozok. Remélem érzed, hogy itt kissé eltávolodtam a fogyástól, és nem arra bíztatlak, hogy ha az egyik fogyókúrás módszer nem hozott eredményt, akkor másnap másikkal próbálkoz. Amikor sikerül megszabadulni attól a hozzáállástól, miszerint a kudarc lehetősége visszatart az elindulástól, akkor lecseréled a félelmet, és elfogadod, hogy az életed tele van változásokkal. Engedd el a sérelmeket. Amikor a szívedre veszel valamit, az a boldogságod, az egészséged és a sikered rovására megy. Előfordult, hogy képtelen voltál elengedni egy sérelmet, amelyet egy szülőtől, főnöktől vagy családtagtól szenvedtél el, és megszállottan foglalkoztál vele? Csak hogy tudd, ez a megszállottság nincs hatással a sértő félre. Bármennyire fősz is a saját levedben, a haragos gondolatait senkinek nem fognak ártani, kivéve neked és a jövőbeli sikereidnek. El kell engedned a sérelmeidet, bár tudom, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Légy hálás! A hála a boldogság egyik építőköve. Az egyike azoknak a dolgoknak, amelyekre minden nap emlékeztetned kell magad. Lehet, hogy nehézségekkel kell szembesülnöd, pénzre van szükséged, tartozások nyomják a válladat, problémák vannak a házasságodban, de mindig van lehetőséged olyan dolgokra bukkanni az életedben, amelyekért hálás lehetsz. Amikor rászoktatod magad, hogy hálás legyél egy egyszerű ebédért vagy egy ölelésért, az apró dolgok összeadódnak, és minden nappal egyre hálásabb leszel. Kapcsolódj a rajtad túlmutató világhoz. Arról van szó, hogy keress egy spirituális kapcsolatot, vagy dolgozz az Istennel, vagy más magasabb erővel való kapcsolatodon. Muszáj engedned, hogy valami nálad nagyobbnak a része legyél, amely a hit következő szintjére emel. Merülj el abban a fajta spiritualitásban, amely a legjobban illik a szokásaidhoz és hitedhez. Lehet ez általános spiritualitás, zen-buddhizmus, vagy bármilyen vallás, teljesen mindegy. Amikor hozzákötöd magad valami nálad nagyobbhoz, felerősödik a boldogságod. Mozgás. Egy nagyon fontos területet nem érintettem még, ez pedig a mozgás. Most nem arról szeretnék beszélni, hogy milyen előnyökkel jár a rendszeres mozgás, hiszen azt gondolom, ezek mindenki számára elég egyértelműek. Mozgás szegény életmódot folytatva nem csak a fogyás válik szinte lehetetlen küldetésé, hanem egy sor betegség kockázatát is emeli. Inkább bizonyos alapelvekről szeretnék beszélni, gyakorlati tanácsokat adva. A személyi edző szerepe. Ha most kezdenél el mozogni teljesen a nulláról, mindenképp személyi edző felkeresését javaslom, aki akár online felméri az állapotodat és személyre szabott edzéstervet dolgoz ki, edzésvideót készít, vagy bármilyen formában segít elindulni. Akár tanácsokkal lát el az otthoni tornázás bevezetéséhez, ha a számodra kivitelezhetőbb. Tehát ha eddig semmilyen formában nem mozogtál, ne akarj egyből maratoni távot futni, vagy ne állj neki elsőre egy másfél órás nehezített edzésnek. Rettentően sérülés veszélyes, és a kezdeti kedvet is elveszi, ha nem úgy sikerül, ahogy várta az ember. Nem csak egy kiadós izomlázat lehet összeszedni így, hanem rándulást, ficamot, húzódást, izomgyulladást is. Egy életre elveheti a kedved bármilyen mozgástól egy nagyobb sérülés. Ha nincs lehetőséged vagy igényed eljárni különféle fitness termekbe csoportos órákra, akkor kiváló megoldás lehet az otthoni torna is. Rengeteg otthon elvégezhető gyakorlat van, amit érdemes csinálni, számos a háztartásodban biztosan megtalálható segédeszközzel, valamint nagyon sok izgalmasabbnál izgalmasabb edzésvideó érhető el a neten. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmedet néhány dologra a videókkal kapcsolatban. Jó tudni, hogy többségében ezek nem személyre szabottak, hanem egy általános egészségi, fittségi szinten lévő embernek készülnek. Túlsúlyos, kevésbé fit, vagy bármilyen mozgásszervi, egészségügyi betegségben szenvedő ember esetében még kockázattal is járhat az otthoni torna a random kiválasztott videóra. Olykor többet árthatunk vele, mint amennyit nyerünk. Az edzés videók egyik nagy hátránya, hogy nincs meg a kontroll, az ellenőrzés, a számonkérés és a motiváció sem. A megfelelő testtartástól a légzésen át a helyes kivitelezésig nincs, aki leellenőrzi, jól csinálod-e. Mielőtt beleveted magad egy jónak tűnő mozgásvideóba, pörgesd át, hogy valóban neked való-e, vagy kérd ki egy szakember, esetleg az edzést készítő véleményét is. Gondolok itt arra, hogy milyen intenzitású az edzés, mennyire gerinc vagy térdkimélő az adott gyakorlatsor, megvan-e a kellő magyarázat hozzá. Hogyan, mennyire érthetően mutatja be a gyakorlatokat a videó, illetve ki az, aki semmi esetre se végezze a mozdulatsort.
Emellett számtalan videó nem tér ki arra a fontos dologra, hogy edzés előtt melegíts be, és a végén nyújts le mindenképp.
Fontos a bemelegítés. A vízcsapból is az folyik, hogy mennyire fontos és szükséges a bemelegítés az edzés előtt és a nyújtás az edzés után. Ám valahogy mégis elfelejtkezünk róla, gyorsan letudjuk a napi penzumot, a kötelező mozgást, és már robogunk is tovább a megfelelő bemelegítés és levezető nyújtás nélkül.
Pedig ez nem egy szükséges rossz. A szervezetünknek igenis szüksége van rá.
Én sem mondhatok más neked, a bemelegítés és a nyújtás létfontosságú. Túlsúly esetén pedig hatványozottan igaz ez a megállapítás. A bemelegítés indokolt dolog, és alig ha pótolhatod utólag, vagy a következő edzésen. Elmulasztásával azt kockáztatod, hogy megsérülsz. Egy jól bemelegített izomzat nehezebben húzódik meg, az ízületek is könnyebb mozgásra lesznek képesek. Tulajdonképpen felkészíti a testet az utána következő mozgásra, a nagyobb igénybevételre. A bemelegítés növeli a hatékonyságot már azáltal, hogy nem a nulláról kezdesz el egy erős, hatékony izommunkát. De emellett is számos jótékony hatása van.
Az átmozgatástól az izületekben lévő folyadék termelése nő, így csökken a súrlódás, nem válik fájdalmassá az edzés, és a mozgás után sem fognak nyikorogni, csikorogni az izületeid.
Ha jelentős túlsúly mellett az izom nincs rendesen átmozgatva, és hirtelen megterheled azt, akkor az izület sérülékenyé válik, és nagy eséllyel meghúzod valamidet, kibicsaklik, vagy fájni fog valamelyik testrészed. Az edzést megelőző átmozgatás megindítja a vérellátást, valamint meggyorsítja a vérkeringést, és így a szív és a tüdő munkáját is lassan, de elkezdi növelni. Megemelkedik a pulzusod, a testhőmérsékleted, fokozódik a légzésed, javul a mozgáskoordinációd is, de fokozatosan, nem hirtelen. A kíméletesen megkezdett mozgás nem csak a testedre van jótékony hatással, hanem az agyra és a kitartásodra is. Ha azonnal beleveted magad az edzésbe, mindenféle felvezető nélkül, könnyebben elfáradsz és hamarabbba is fogod hagyni. A bemelegítés lélekben felkészít a rád váró mozgásra is. Ha mérsékelt vagy kicsit nagyobb túlsúlyt cipelsz magadon, akkor kifejezetten neked szólnak a következők. A bemelegítés gyakorlatsorozata általában mérsékelt nyújtóhatású blokkból, keringést fokozó blokkokból és izomjellegű blokkból áll, esetetben jóval elnyújtottabb időtartamúnak kell lenni az izületek óvatos, finom nyújtását és az izom tónusának optimalizálását célzó blokknak. Magyarul a bemelegítés döntő többségében óvatos nyújtások, körzések, lassú hajlítások, alacsony intenzitású lazító gyakorlatok tegyék ki. A túlzott intenzitású keringést fokozó blokk mérsékelten végzendő, szigorúan figyelembe véve az edzettségi állapotod és magának az edzésnek a gyakorlatait is. A nyújtás elengedhetetlen. Az edzés és bemelegítés mellett a nyújtás is olyan el nem hanyagolható formula, mely nélkül nem lesz elég hatékony az edzésed, továbbá könnyebben sérülhetsz is. Ha végeztél az edzéssel, semmiképp se blicceld el a nyújtást. Meglátod, hálás lesz érte minden izmod. A nyújtást tulajdonképpen azért nem edzés előtt végezzük, mert a hideg izmokat nem szabad nyújtani, az ugyanis mikroszakadásokat, húzódást okozhat. Érdemes pár szabályt betartani a nyújtással kapcsolatban. A nyújtás akkor jó, ha még nem éri el az erős fájdalom szintjét. Mindig tartsd be a fokozatosság elvét. A nyújtani kívánt izom mindig legyen izolált, azaz lazítsd el a test többi izmát, csak a nyújtani kívánt izom legyen feszes. Az antagonista, más szóval a mozgást végző izmokkal ellentétesen működő izomcsoportra is mindig el kell végezni a gyakorlatot. És végezetül utánmozgás nélküli legyen a nyújtás. Nyújtás után már sose edz rá más izmokra. Viszont a jócskán igénybe vett, az edzés hatására összezsugorodott, tömörült izmok megdolgoztatására kiváló a nyújtás, de csak is edzés után. Elkerülheted általa az izomlázat és az izomgörcsöket is, illetve nagyon jó levezető. Közben lelassul a szíved, a pulzusod, a légzésed, kikapcsolsz, lenyugszol, így a megfelelő hatékonyság után kellemesen fogod érezni magad egy jó kis mozgás után. Soha ne hagyd ki egyiket sem, ha vigyázni szeretnél az egészségedre, és tényleg hatékonyan szeretnél edzeni. Alkalmazkodás barátunk miatt a testnek, az agynak és a sejteknek időre van szükségük ahhoz, hogy idomuljanak a változásokhoz. Csak is a gyakorlás, rendszeres ismétlés alakít ki és rögzít új idegpályákat, és eredményez sejtszintű változásokat. Fokozatosság segít nekünk abban, hogy ne es neki hirtelen egy átgondolatlan vállalásnak, fogadalomnak. Ne az legyen a cél, hogy holnaptól minden nap ezt és ezt fogom tenni, hanem inkább heti kétszer. Ugyanez igaz az intenzitásra is. Nem tanácsos azonnal egy haladó spinning órára beiratkozni, ha korábban alig mozogtál rendszeresen. És végül felelősségszabára hallgatva igyekezzünk mozgásunkkal kapcsolatos döntéseinket is felnőttként felelősségteljesen meghozni. Ha a heti 2-3-4 alkalomban meghatározott edzésed tornát helyett a kanapét választod, az egy döntés, a te döntésed, mely a saját céljaid elérésében akadályoz. Hogyan tudlak a mozgásban támogatni? Jó magam, személyre szabott edzés videókkal igyekszem segíteni a túlsúllyal rendelkező embertársaimat, mert úgy érzem, számukra nem kielégítő az online felelhető edzés videók választéka. Konzultáció és próbaedzés során ismerem meg az egyén történetét, és mérem fel az edzettségi szintjét, az állóképességét, a mozgástartományát. Már a próbaedzésre úgy készülök, hogy figyelembe veszem az esetleges mozgásszervi problémákat, és az összes megismert információ tudatában állítom össze az edzés videó gyakorlatait. A videók száma és hosszúsága mindig egyénileg meghatározott. A tornákhoz semmilyen eszközre nincsen szükség, természetesen ha rendelkezésre áll otthon bármilyen tornaszer, súlyzó, fitlabda, gumisztallag, stb., akkor előszeretettel építem be a programba a játékosság és a változatosság kedvéért. Ha úgy érzed, hogy szükséged lenne támogatásra ezen a téren is, akkor fordulj hozzám bátran. Gerinctrénerként számos esetben alkalmazok a tartóoszlopunk egészségének megőrzését biztosító gerincnyújtó és erősítő, valamint az ülő munkából adódó nyak, hát és válfájdalmak enyhítését célzó gyakorlatokat. A bónuszok oldalon www.egyéletet.hu/bónuszok találsz pár olyan általános videót, amit biztonsággal elvégezhetsz. Ha mégis bizonytalan lennél, mert az egészségügyi állapotot kérdésessé teszi a gyakorlatok végrehajtását, akkor keresd bátran. Sosem késő. A japán Miura Yuichiro nagyszerű példája annak, hogy soha, de soha nem késő az életmódváltás. 80 évesen harmadszorra mászta meg a Mount Everest csúcsát, miután 4 szívműtéten, medence csonttörésen és egy újraélesztésen is túl volt. A 60-as éveiben metabolikus szindrómával diagnosztizált Yuichiro az életmódváltoztatás mellett döntött, és felhagyott az ivással és a mértéktelen evéssel. Évekig tartó felkészülést követően 70 évesen először mászta meg az Everestet. Az ezt követő időszakban szívritmus zavara miatt többször megműtötték, később komoly síbalesetet szenvedett. Majd éppen egy expedíciót megszakítva újabb operáció miatt kénytelen volt hazautazni. Hajszálon múlt az élete, az orvosoknak sikerült a szív megállást követően újraéleszteniük. Negyedik szívműtétjét nem sokkal az újabb rekord felállítása előtt hajtották végre rajta. 2013. májusában állt újra fent a Mount Everest csúcsán fiával együtt. Amikor felértem, alig akartam elhinni. Vagy egy óráig álltam ott, mondta utána. Az volt az álmom, hogy ebben a korban feljutok az Everestre. Ha van egy álmod, soha ne add fel. Az álmok valóra válnak. Azért biztosan érzed, hogy ez nem egy könnyű út. Mint ahogyan az életben sem könnyű egy ilyen luxus lakást venni. Ha csak nem nyered meg a lottót, de ott is sok esetben hamar elúszik a nyeremény, mert nem társult hozzá kellő önismereti utazás. Véleményem szerint nem lehet, és nem érdemes megúszni ezt a folyamatot. De hiszem, hogy rendet téve a fejekben, egy átlátható, követhető modell és támogató szakemberek segítségével bárki el tudja érni a maga luxus lakását az egészsége területén.